És akkor újfent köszöntöm nézőinket, köszönöm, hogy továbbra is velünk vannak. Következik a vita értékelése. Itt van velünk Ruf Bálint, politikai tanácsadó, a Vétó házigazdája, szervusz.
Szervusz.
Lakner Zoltán, politológus, a jelen főszerkesztője, szervusz. Kerner Zsolt, a 24.hu újságírója, szervusz. Illetve Vita Dániel, a 24.hu főszerkesztő helyettese, szervusz. És mielőtt belekezdenénk az értékelésbe, gyors szolgálati közlemény, a 24.hu regisztrációját ti is töltsétek ki annak érdekében, hogy hozzáférjetek az exkluzív 24-es tartalmakhoz, többek között a politikai hírlevelükhöz, amelyben hétről hétre a legizgalmasabb szempontokat vetik föl arra vonatkozóan, hogy mire érdemes figyelni a június 9-i választással kapcsolatban. A regisztrációhoz a linket megtaláljátok a leírásunkban. No, nem azzal a kérdéssel fogom kezdeni, hogy nyilván mindenki vár tőlünk, mert akkor elkapcsolnánk idő előtt. Úgyhogy ne arról beszéljünk, hogy ki nyerte és kivesztette el a vitát, hanem inkább arról beszéltek első körben, hogy szerintetek ki az, aki a látottak alapján a lehető legjobban tudta megvalósítani a saját stratégiát. Lehet, hogy az nem vezetett egyébként eredményre a többiekkel szemben, de láthatóan valami fajta tervez, amivel belépett ide a vitaterébe, tudta magát tartani, végig tudta vinni, és lehet róla mondani, elemezni, állításokat tenni. Elsőként Zoltán.
Köszönöm a lehetőséget, válaszolhatok először. Hát az, ahogyan definiáltad a kérdést, vagy ahogyan föltetted, az végül is a nyerés és vesztés kérdéskörét írja körül voltaképpen. Hát én is azt próbáltam elképzelni, hogy ki milyen szavazótábort, vagy ki milyen szavazót képzelt maga elé, amikor erre a vitára felkészült. Talán ott kezdeném, hogy akik itt ma a színpadra fölálltak, és megtették valóban ezt a szívességet a választópolgároknak, hogy vitatkoztak egymással, ők mind olyan pártok listavezetői, akik bizonyos értelemben, ha bár különböző támogatottságúak, bizonyos értelemben a versenybe akarnak visszajönni. Ami nem róluk szól, vagy nem ezekről a pártokról szól az elmúlt hónapokban. És mondjuk, hogyha úgy csoportosítjuk az itt jelenlévőket, hogy volt három határozottan Európa párti jelölt, akik egyébként hol egymással is vitatkoztak, hol talán egy-két kivétellel nem álltak egymás mellé, míg volt egy nagyon határozott minimum Európa szkeptikus jelölt, akkor mondjuk a Mi Hazánknak volt egy olyan adottsága vagy lehetősége, hogy egyedüliként fogalmazhatta meg ezt a fajta álláspontot. Ennyiből sokkal feltűnőbb volt az, amit Toroczkai László mondott. Sokkal érdekesebb lett volna ez a szempont is, vagy ebből a szempontból is ez a vita, hogyha itt van Magyar Péter, vagy itt van a Fidesznek a listavezetője, és ilyen értelemben nem magára maradva, és láthatóan ezt az egyedüli szerepet kihasználva és élvezve vitatkozik Toroczkai László. De mondjuk például az szerintem egy érdekes mozzanat volt másfelől, hogy mondjuk itt Donát Anna, nem tudom pontosan, azt hiszem, hogy nálad egy interjúban, és itt most másodszor hallottam, hogy ennyire határozottan a liberális értékek mellett állást foglaljon. És majd talán beszélünk a különböző főüzenetekről, szóval mindenkiből kikibukkant, hogy pontosan mit is akart mondani, volt, ahol ez 60 vagy 80 perc után ment egyébként valójában végbe. Én azt gondolom, hogy nagyjából mindenki elmondta, amit mondani szeretett volna, de ez a felállás, ez számomra ez volt a legfeltűnőbb, hogy a három Európa párti jelölttel szemben volt egy valaki, aki nem ezt képviselte, és hogy ő nagyon határozottan ezt igyekezett megvalósítani ebben a vitában.
Daniel?
Én is azt hiszem, hogy mindenkinek volt valamiféle célja, amikről tudnánk most beszélni, és majd akkor érdemes lesz arról, hogy ez a cél az jó volt-e, vagy helyesen érdekes, amit a Zoli mondott. Én azt is el tudnám mondani, hogy három politikust és egy civilt láttam itt. De lehet, hogy Lemarjátának az volt a célja, hogy ő azt mutassa meg, hogy nem egy politikus, hanem egy civil. Túl azon, hogy megspórolt nekünk itt 10-12 percet az este során, és annyival hamarabb kerültünk mi sorra, amit köszönünk. Amellett is, tehát, hogy mint ahogy el tudom mondani azt, hogy Toroczkai Lászlónak az volt a célja, hogy azt mondja, hogy vagyunk mi, és vannak a globalisták, hogy Dobrev Klára milyen sokszor mondta el azt, hogy vannak a jobboldaliak, és akkor egy táborba sodorta Toroczkait Magyar Péterrel és Dajcs Tamással, és igen, Donát Annából én is azt emelném ki, hogy ennyire liberális kisebbségvédő beszédet vagy előadást kevésbé hallottunk tőle. Tehát mindenkinél én látok valamilyen célt, és szerintem ők mind ebben ezt próbálták érvényesíteni, hogy melyik cél mennyire volt jó, és hogy százalékosan mennyire sikerült, akkor ha jól értem, azt még majd ragozzuk.
Bálint.
Szerintem a cél az ugyanaz volt mindenkinél, hogy megállítani a zuhanást, amiben vannak. Hogy ez mennyire sikerült, azt majd meglátjuk június 9-én, de hogy ugye itt mindegyik pártvezetője, vagy listavezetője, aki itt volt, nem így tervezte szerintem januárban a saját kampányát, hogy kapaszkodni kell az egy mandátumért, vagy kapaszkodni kell mondjuk a kettőért, vagy mert szerintem ebben a helyzetben, és ugye volt egy szituáció, mert a Magyar Péter nem jött el, tudom, majd beszélünk róla később, és a cél volt, minden az volt, hogy megállítsa a zuhanást, és hogy ez mennyire sikerült, ugye ennek volt nem a reakciója, ez a nagyon erős, liberális szöveg, amit Donátonnak mondott, amit hogyha mondott volna 2 éve, akkor hát most nem zuhanna ennyire. A Torockai Lászlónak szintén egy zuhanásban van, tehát ő is úgy indult ennek a választásnak, hogy ez a nagy áttörés, 2009-ben a Jobbik, ugye akkor 3 mandátumuk volt, ők is szerintem valami ilyesmire lőttek, most az egyre lőnek. A Kutyapárt ugyanez szintén egy ilyen áttörésben volt, hogy akkor majd ők lesznek majd egy kiemelkedő valaki januárban, így indultak neki, most az egyre lőnek. És akkor itt van Dobrev Klára meg a DK, aki ugye avval ment bele januárba, hogy akkor legalább ők lesznek a legnagyobb ellenzéki, baloldali, valamilyen párt, akik most a 2-ért mennek. Szóval, hogy ez volt a céljuk, és ilyen szempontból szerintem ők így álltak neki ennek a vitához, hogy egyrészt hozzák le ezt hibátlanul, szerintem ez páraknak sikerült, és az, hogy megállítsák a zuhanást, hogy ez mennyire sikerült, hát ebben nem vagyok olyan 100%-osan biztos.
Zsolt.
Borzasztó unalmas lenne, hogyha ugyanazt elmondanám, hogy igazából mindenki nyert egy kicsit vele, úgyhogy nem ezt fogom mondani, azt fogom mondani, szerintem Torockai László nyerte legtöbbet ezzel, illetve ő volt az, aki leginkább át tudta vinni a saját véleményét. Már csak azért is, mert hogy a maradék 3, akiket ilyen Európa párti jelölteknek hívtál, szerintem ott a nüanszok értelmezésének képessége szükséges ahhoz, hogy meg tud mondani, hogy ők pontosan milyen karakterben képviselik Európát, vagy mit támogatnak, és hát a nagy választói rétegekre az jellemzően a legkevésbé, hogy a nüanszokat tudják értékelni a politikai identitásokban. Ehhez képest pedig ugye a 2 másik jobboldali jelölt nem jött el. Tehát, hogy Torockai László egyedül állt itt azzal, hogy ő a nemzeti jobboldali jelölt, antiglobalista, és ez egy tök határozott üzenet, ami éresen elválasztotta mindenki mástól.
Na jó, hát akkor Zsolt, igazából föl is vetettem el ezt a kérdést, úgyhogy akkor a többiek is válaszoljátok meg. Ki nyerte szerintetek ezt a vitát? Bálint?
Magyar Péter.
Nyertem egy fogadást, legalább 2 egyébként, amit kötöttem a backstage, hogy ez lesz a válaszod.
Jó, de oké, hát ugye ő nem volt itt, és mindenki hozzá kellett, hogy valamilyen módon reagáljon. Hogyha meg aki itt lévőkről van szó, akkor szerintem egyetértek a Zsolta, szóval a Torockai László tudott egy olyan dolgot vinni, és beszélgettünk a Zolival is itt a vita közben, hogy volt a magyar közéletben egy olyan, nem tudom, 120 perc, amiben Magyar Péter mondjuk 3-4-szer fordult elő, de ilyen az elmúlt 100 napban nem nagyon volt. Tehát ilyen szempontból, aki itt volt, és nézte egy csomó ember ezt a vitát, akkor azt lát, hogy lehet valamilyen szinten megmutatkozni, hogy nem csak Magyar Péter meg a Tisza van, hanem itt lehet valami más csinálni, és ebből a szempontból szerintem a Torockai képviselet a sajátjai szempontjából, a zuhanás megállítása, van saját gondolat, a kimerálni, ugye mondta ő is ezt, amit korábban Dobrev Klára mondott, hogy itt aki nem férfi, vagy aki férfi, az eljön vitázni, az ővére rezonált, és láthatóan fel is voltak itt készülve, itt volt egy nem tudom mennyi hány DK-s ember, aki csinált, mások pártokból is voltak, de a DK is nagyon készült erre, tehát ilyen szempontból az nem az én ízlésemnek megfelelően, de mondjuk politikai győzelem szempontjából szerintem a Torockai volt itt, aki a legjobb tudta győzni.
Zoltán?
Hát ez biztos, hogy jó volt a legfeltűnőbb.
Igen.
Hát ennyi. Igazából, szóval ez ugye a nyeresség-veszteség itt nem feltétlenül azt jelenti, hogy aki ezt a vitát megnyeri, vagy talán a vita jelentőségéről is érdemes beszélni, az fogja a legtöbb szavazatot kapni.
Sőt.
Igen, de ebből a szempontból, hát amit az előbb elmondtam, azért merem ezt mondani, mert talán rólam senki nem gondolja, hogy Mi Hazánk támogató vagyok, és azért mondom ezt. Különböző okokból. De minden esetre igen. Szóval, ahogy az elején mondtam, nyilván ez volt a legfeltűnőbb, és amit a Zsolt mondott, ez nagyon fontos, és talán még erre érdemes kitérni. Én olyasmiket is itt följegyzeteltem, hogy voltak pontjai a vitának, amikor én nem tudtam volna egész pontosan megmondani, hogy a közös Európa párti platformon álló pártok tulajdonképpen miért nem egy listán indulnak. Miközben meg egymást ritkán támogatták meg, szóval így a közös lista, külön lista vita kapcsán is ez a eltöltött 2 óra, ez érdekes kérdéseket vett föl, és lehet, hogy akkor markánsan tudott volna megfogalmazódni egy Európa párti álláspont. Ez kicsit engem arra emlékeztetett, amit mindig el szoktam mondani, hogy az ember elolvashat naponta, nem tudom, 40 darab ellenzéki párti üzenetet, amelyek tulajdonképpen nagyjából egészében ugyanabból a gondolatkörből érkeznek, és nem tudom, hogy miért nem egy üzenetet küldenek ezek a pártok, és hogyan tudnám megígézni, hogy mi a különböző üzenetük. Kicsit azt hiszem, hogy ezt használta ki Torockai László.
Hát tudnék én lenni az elemzők Dobrev Klárája, hogy azt mondom, hogy Marci, hát nem lehet ezt így leegyszerűsíteni egy mondatban vagy egy szóban.
Akkor te is nyugodtan fejedj ki neki.
Köszönöm szépen, köszönöm szépen. És a tekintetben azt is gondolom, hogy azért az fontos látni, hogy ez nem egy Gyurcsány Orbán vita volt, és nem egy miniszterelnök jelölti vita, ahol itt nem tudom, bizonytalanok százezret és millióit kell most meggyőzni. Nem hiszem, hogy sok DK-s győzött meg Torockai László, meg bizonytalan ellenzéki szavazót, és fordítva sem. A tekintetben egyetértek a srácokkal, hogy neki ez egy lehetőség volt. Részben azért, amit említett is, tehát, hogy a Facebookon nem lehet kiírni a nevét, meg nem szerepelhet. Itt azért egy nagy közönség előtt, már hogy nem csak itt a teremben, hanem egyébként is azonos feltételeket kapott adott esetben azért az ő pártjánál mindenképpen a DK féle pártszövetség esetében nagyobb támogatottsággal rendelkezőkkel, hogy kifejtse a nézeteit, hogy szemben álljon velük, hogy politikusként nyilvánuljon meg, és szerintem ezt egyébként elég jól kihasználta, én is azt gondolom. A Bálint alapban egyetértek, hogy a többiek pedig inkább Magyar Péterhez viszonyították magukat, hát Dobrev Klára és Donát Anna egyértelműen. Torockainál volt talán legkevésbé ez a szempont, ő legfeljebb ott a férfiasság kapcsán szúrt egyet oda, de hogy ott szerintem ilyen szempontból egy tényleg kényelmesebb helyzet volt egy picit.
Jó, és akkor szerintetek ki a vita vesztese, és igazából milyen szempont alapján ezt is mondjátok meg, ha van bárki, akit kijelölnétek vesztesként? Zsolt?
Fel fogom háborítani a Bálintot most, mert szerintem Magyar Péter ennek a vitának a vesztese egyébként.
Na,
ennek a konkrét vita, tehát hogy azért ennél távolabb nem mennék abba, hogy a mit veszített. Én eleinte azt gondoltam, hogy ugye van ez a viszonylag egyszerű politikai stratégia, amiért ő nem akar itt lenni, hogy holnap ne az legyen az Origó címlapján, hogy van egy kép, ahogy ott állsz Marci te, és ott áll mellette öt baloldali jelölt, Magyar Péter, Donát Anna, Dobrev között.
És ottani mércével még lehet, hogy a Torocka is beleszámíthatna a baloldali jelöltet.
Hát de pont ezt akartam mondani, hogy szerintem talán már a Torockait ők se tudnák, bár ugye...
Ne becsüld alá.
Igen, hogyha Győr volt polgármesterről, ki tud derülni, hogy Gyurcsány embere, akkor igazából ez se lenne meglepő. De hogy szerintem el lehetett volna idejönni, és szerintem egy nagyon karakteres performance-ot lehetett volna előadni. Ugyanazért, amiért azt mondom, hogy Torockai volt a legfeltűnőbb, azért, mert ő volt az egyetlen, aki nem azt érezted, hogy miért nem, miért nem indultok együtt? Tehát, hogy ő volt az...
Zoli
mondta, ne haragudjatok.
Miért nem indultok együtt akkor?
Miért nem indultok együtt? szóval lehetett volna még Magyar Péter egy feltűnő jelenség mellette, és nem vagyok benne biztos, hogy tehát az olyan erősségű politikai támadásokat, amik itt elhangzottak, azokat ő ne tudta volna visszaverni, mert azért nem ez volt a legkeményebb boxmeccs.
Dani?
Én elmondtam az elején, hogy érteni véltem a cél, de az én politika képemtől attól az nagyon, nagyon messze volt, amit a Le Marietta csinált. Tehát, hogy én nem így képzelek egy politikust egy vita helyzetben. Értem, hogy egy-egy mondattal, meg egy kis iróniával sokat lehet elérni, de talán nem politikusként, azt tessék meghagyni nekünk, vagy ilyesmi. Én azt gondolom, hogy ott, hogyha most valakit meg kellett győzni, akkor szerintem egy vitában ez az attitűd, ez nem meggyőző. Én így éreztem.
Bálint.
Szerintem azok a vesztesei ennek, és nem politikusok, akik nagyon régen nem láttak érdemi vitát, érdemi politikai vitát, mert nem volt miért vitatkozni, mert vitatkoztak, az teljesen marginális volt, szerintem most van egy politikai, felfokozott politikai helyzet, és akkor az ember így kicsit így visszamegy ebbe az ilyen, tényleg ilyen naivitásába, hogy milyen jó lenne az, hogyha mindenki, aki meg van hívva ilyen vitára, akkor eljön, és megtiszteli azokat, akik ezt a vitát, tehát tágra nyílt szemmel figyelik, és várják, hogy valami történjen velük, ami különleges. És szerintem ez egy kicsit ilyen érzelgős, meg nem tudom, szentimentális valami, hogy én ezt gondolom, hogy ezért kell eljönni egy vitára, de akkor utána a bennem lévő másik, nem tudom, a racionális lényem meg azt mondja, amit most akkor be fog vitatkozni, hogy neki nem éri meg rövid távon vitatkozni egy ilyen szituációban, mert azt tudja mondani, hogy ezekkel az emberekkel egyrészt nem akar együtt lenni, kettő van egy kitolt, vagy ilyen kitűzött célja, ami valószínűleg nem fog megvalósulni, hogy a köztévén, élőadásban, nem tudom milyen körülmények között, fanfárokkal, meg...
Ez nem fog megvalósulni, azt mondod?
Én azt gondolom, hogy nem fog megvalósulni, tehát sok okból nem, de ez egy másik kérdés. De itt van egy vita helyzet, ahol rengeteg ember van itt is, a YouTube előtt is, és amikor valaki mérlegel, hogy akkor mi hoz neki rövid távon hasznot, akkor ezt csinálja. És az én kedvenc, vagy nem kedvenc, de egyik ilyen analógiám, ez a Trump kérdés, ez a magyar Trump. Ugye Trump ezt csinálta Amerikába, hogy a republikánus belső előválasztási vitákon azt mondta, hogy na, sziasztok, én ugye nem jövök el, mert fölösleges, mert úgyis engem fogtok támadni, én így állok, ti meg majd adjátok meg, és egymást nyírjátok ki, amit ugye meg is történt. Tehát ilyen szempontból ez az analógia itt működhet, csak ugye az van, hogy Amerikában van egy nagyon komoly vitakultúra, ami több száz éves, még ott is felháborította valamennyire az embereket, hogy nem ment el a Trump, de aztán mi volt a végén? A végén ő lett a republikánus jelölt, ő fog megmérkőzni Joe Bidennel, és azt, hogy most éppen nem ment el az előválasztási vitákra, az pár embernek, akik olyan szentimentálisak, én azok nem tudom, szomorúak voltak, de a politikai eredménye pedig szerintem az egyértelmű, és ilyenkor ez jön így, ez a kettő egymással versenyez, és sajnos, vagy hát így működik a világ, sajnos ez a fajta ilyen cinikus, hideg számítás valószínűleg a végén eredményesebb lesz, mint az én szentimentális lehet.
Zoltán.
Én tudok még egy nyertest.
Mit tudsz?
Tudok még egy nyertest. Most eszembe jutott, ja, hogy így beszéltetek. Tehát a magyar társadalomnak az a jelenleg talán kisebbik része, amelyik nem kíváncsi Magyar Péterre. Az biztos, hogy nyertes volt, mert volt másfél óra, amikor nem volt hát igen, szó. Igen. Tehát ez a nyilvánosság, mert egy teljes újdonság február óta. A vesztességet átgondolva, hát ha most azt mondtam az előbb, hogy három Európa párti és egy nem Európa párti, a három Európa párti közül végül is a kutyapárt jelöltjéről derült ki, hogy a mainstream Európa politikákat a legkevésbé képviseli sok szempontból, illetve hogyha vannak az establishment meg nem establishment jelöltek, akkor mondjuk a nem establishment jelöltek közül a Mi Hazánk szereplése az sokkal erőteljesebb volt, mint a kutyapárti. Tehát ilyen értelemben a visszakapaszkodás szempontjából talán a kutyapárt tudta a legkevesebbet hozni.
Ez így van.
Beszéljünk kicsit a törésvonalakról. Ja, bocsáss meg, van még benne, ne haragudj.
Nem csak, hogy oké, nem tudom, mit akarsz a törésvonalból kihozni, csak bennem az motoszkál, hogy... Szóval nagyon nehezen fogunk tudni úgy beszélgetni, hogy szóval nem beszélünk arról, hogy szóval mi az európai parlamenti választás tétje, és hogy mi, szóval mi a tétje egy vitának az európai parlamenti választással kapcsolatban. Én fölírtam magamnak kb. 6 dolgot, amiről szólhatna egy ilyen vita, és nem akarom ezt a vitát vállaló szereplőknek ezt a nyakába varni. Szerintem ezzel általában van egy gond, Magyarországon is, nem csak Magyarországon, hogy micsoda az európai parlamenti választás, mert itt is többféle megközelítést hallhatunk. Szóval egyrészt volt szó arról, hogy a kérdések egy része is erre vonatkozott, hogy milyen Európai Uniót akarunk, ami egy tök fontos kérdés. Akkor volt arról szó, hogy a magyar képviselők mit tudnak csinálni az Európai Parlamentben, aminek van relevanciája. Akkor szó volt arról, hogy ez mennyiben befolyásolja a 2026-os választást, meg szó volt arról, hogy itt el lehet-e írni egy olyan eredményt, aminek a következtében akár már 2026 előtt itt a rendszer, nem tudom, tégláról téglára, meg nem tudom, micsoda a módokon, vagy egyszerre az egész fal lebomlik, és előrehozott választás lesz. És közben, amikor az egyébként sok szempontból azonos platformon lévő politikusok időnként egymással is vitatkoztak, akkor meg visszajött az ellenzéki helyosztó feeling, amivel én azt gondolom, hogy mondjuk az évelején belemenni látszottunk ebbe a választásba. Ez az 5 különböző közelítés. És nem vagyok teljesen biztosabban, hogy a választópolgár most eligazodott a tekintetben, hogy melyik politikus melyik kérdésre akart választ adni.
De pont ezt akarom kérdezni tőletek, tehát ugye az, hogy van egy törésvonal, nyilvánvalóan megjelentek és Dalcs Tamás között, az evidens. Az, hogy van Magyar Péter irányában is ilyen törésvonal, az is evidens. De a közöttük lévő törésvonalakat szerintetek mennyiben játszották ki, amik egyébként adnák magukat? Most mondok egy konkrét példát, ugye Donáton utaltatok ti magatok is rá, hogy többször becélozta Toroczkai Lászlót a migrációval, a klímával kapcsolatban, sőt, tehát kifejezetten még Laposföld hívőnek is nevezte őt, miközben Dobrev Klárával egyáltalán nem látszott, hogy élesen tengelyt akasztott volna, pedig ugye korábban még tavaly ősszel a DK-en hirdetett kampányt, most pedig, amikor itt lett volna a lehetőség, hogy a DK lista vezetőjével szemben valamilyen módon frontot képezzen, ezt legalábbis abban a pozícióban én ültem, nem láttam megvalósulni. Meglepő volt ez?
Zuhanás. Ez zuhanás.
Mire mondod a zuhanás?
Hát azért nem, a Donáton azért nem ment neki a Dobrev Klárának, mert az ő megtörését az kezdte el, amikor neki ment Gyurcsány Ferencnek egy dolgozatba, és utána ezt nem vitte végig, hanem így abba hagyta, és az hirtelen mindenkit magára haragított. Az egy más kérdés, hogy amit mondott egyébként, nem sokkal különbözik attól, amit Magyar Péter mond egy pár hónappal később, csak ugye ilyen a politika, az egyiknek összejön, a másiknak pedig nem.
Ugye a DK-val kapcsolatban.
A DK-val kapcsolatban.
Az egyik nem szerepelt ugyanazon a listán például.
Így van, például, igen, az egyik nem, kormány velük együtt például, nem tudom hány önkormányzatban, de ez egy más kérdés. Tehát ő a Donát Annának a stratégia, szerintem a következő volt, arra a liberális szavazótáborra hajtson, amire korábban az SZDSZ, vagy akár az Együtt, vagy az LMP hajtott, és azt bevinni, azt az 500-et, és valahogy túlélni ezt a választást. A Marietta és a többiek közötti törésvonal, hát azt én most nem, biztos volt, csak az már nekem is már nehezen volt emészthető.
A Mariettán azért az ott volt, hogy ő többször is beleállt Dobrev Klárába, ugye például az európai minimálbérrel és zöld politikai kérdésekkel kapcsolatban is kritizálta őt, ami szintén nem tűnik annyira magától értetőnek, mert mint hogyha nem biztos, hogy lenne olyan sok átfedés a két szavazó tábor között.
Hát meg, hogy ki érti ezt? Szóval, hogy inkább ez a kérdés, hogy a Zsolt itt a fő uniós szakértő, én aztán nagyon nem vagyok ilyen szempontból a szakpolitikai szakértő, de amikor az a szó, hogy, tehát, hogy amikor vitatkoztak ilyen kérdések, hát ki az a néző, aki ezt érti, hogy miről beszélnek? És inkább csak azt látják, hogy valamiről vitatkoznak, hogy micsoda az, hát szerintem nagyon kevés embernek van erről valódi tudása. A Marietta megpróbálta szerintem egy kicsit ezt így, nem tudom, így feszegetni, de hát igazából úgy, amikor a Torockai lefordította ezt a, nem tudom, magyar nyelvre, vagy egyszerű dolgokban megfogalmazta, kivétel azt, amikor kicsit, hogy a történelemben kicsit ott elkalandozott ott a Grönlandban, mert ugye ez kicsit...
Vörös Erik,
és ugye, nem, tehát amit mondott, az nem volt teljesen mindegy, nem vagyok történész, nem akarom őt kijavítani, de hogy egyébként ő lefordította a saját maga szintjét és a szavazóinak, a többiek, hogy mit fordítottak le, milyen nyelven, azt nem tudom, és ami nekem a legfeltűnőbb volt, és bocsánat, aztán abbadjam, hogy mi a törésvonal, ez a brüsszelita beszédmód, már bocsánat, hogy ezt mondom, tehát ez az a beszédmód, amiben láthatóan mind a Donát Anna, mind a Dobrev Klára egyszerűen fürdőzik, tehát hogy mi, ők imádják ezt, hogy úgy beszélnek, mintha tényleg akár Brüsszelben lennének, ami egyébként, vagy Strasbourgban, ami egyébként, hogy mondjam, tehát hogy megértem azt, hogy valaki kín van 5 évig, és akkor ott ez az elvárt beszédmód, de ez Magyarországon, szóval egy nagy szavazóbázisnak ez a fajta ilyen nagyon... Milyen jó szó erre? Technokrata, vagy nagyon kifinomult kifejezések? Szerintem pont az, amire szerintem igazából nincsen szavazó ebben az országban, és itt vitatkozok veled, mert nem itt hozzád jövök, Zoli, hogy szerintem az, hogy ez a választás miről szól, minden országban ugyanarról szól. Félidős választás, amikor az emberek véleményt mondanak.
Hát ez például nem hangzott el.
Hát tudom, hát én ezt pontosan tudom.
Hát januárban írtam cikket arról, hogy legalább annyit megtehetne az ellenzék, ha már szanaszéjjel van, hogy fölkínálja azt az értelmezési lehetőséget a széles értelemben vett kormánykritikus közvélemény számára, hogy a semmiben nem is értünk egyet, tekintsük ezt egy félidős választásnak, nézzük meg, mit intézett a kormányunk 2 év alatt az infláción, a recesszión és az uniós pénzcsapok elzárásán kívül. Ez például lehetne egy olyan közös platform, például ez a félidős választás kifejezés, ha már így mondtad, ez el sem hangzott, tehát hogy állítsuk ki az Orbán rendszer bizonyítványát. Mint a 2008-as népszavazás tulajdonképpen az első 2 év programjáról, ahogyan a 2006 és 2008 közötti kormányprogramról szóló népszavazás volt a 2008-as népszavazás, a 2009-es az tulajdonképpen egy megelőlegezett ilyen rendszerváltó európai népszavazásként értelmezett európai parlamenti választás volt, ez a téteknek a kiélesítése, és hát nagyon éles ésszel tudtuk ezt itt esetleg kibogarászni, hogy ilyeneket akarunk mondani, de hát ugye itt is azért volt egy ilyen csúszkálás, hogy most akkor 2026, meg akkor akár hamarabb elérhető változás, hát ember legyen a talpán, aki ezt ki tudja ebből silabizálni, miközben hát ugye ezek azok az éles, hát egyrészt eredmény vagy várakozás menedzsment, másrészt meg hát a tét értelmezése és a választás értelmezéssel kapcsolatos üzenetek, amelyek valószínűleg tényleg szélesebb közönséghez jutnak el, én nagyon élvezem a szakértői vitákat, de ez egy másik fajta fórum szerintem is.
Zsolt, lakonikus csöndbe vonultál. Mi jár a fejedben?
Sokat dumál.
Az EU szakpolitikákról fog beszélni.
Emelkedtem egyébként, hogy mivel kezdjem erre a választ. Mert az eredeti kérdésedre egyébként szerintem az tök érdekes, hogy gyakorlatilag, hogy el akarod dönteni, ki mit akart mondani magáról, akkor elég lett volna a záró beszédeket meghallgatni ebből az egészből. Ott volt a legtisztábban becélozva, hogy ki kit akar megtámadni.
Abszolút.
És nekem is egy kicsit fura volt a Le Mariettától az, hogy ennyire erősen beleállt a DK-ba, mert azt feltett érezni ilyenkor az ember, hogy ezek a pártok, amiknek csökkent a várható támogatottság a legutóbbi felmérések szerint folyamatosan csökken, azokat fogják támadni, akik elvitték a választóikat. De például a két farkú esetében akár az is egy identitásképző dolog lehet, hogy magát a DK-t támadja, hiszen Magyar Péter gyakorlatilag világra szóló karriert épített erre. De ebből viszont keveset is láttam egyébként, hogy például Donát Anna miért támadja annyira erőteljesen Toroczkait, azt én kevésbé értem, mert ugyan identitásképző egy liberális számára az, hogy lapos földhívőnek nevez egy antiglobalista nacionalistát, viszont Donát Anna szavazatai azok most Magyar Péternél vannak. Tehát, hogy akkor minden válaszában el kellett volna mondani, hogy Magyar Péter miért mond erről hülyeséget.
Ebből a szempontból ez nem... Tehát, hogy valószínűleg Magyar Péternél olyan európárti szavazók is tartózkodnak, akikhez képest Magyar Péter sokkal jobbrább van, vagy euroszkeptikusabb állásponton van, és hogyha Donát Anna megmutatja, hogy ő Európa párti, akkor azok a szavazók talán, nem tudom, észbe kapnak, és a Magyar Pétertől visszamennek a Momentumhoz.
Ez megint egy kicsit ilyen nüanszos, tehát hogyha nem állítod irekben szembe magad azzal, amit
Magyar Péter... Nem megmondani, hogy ez hány százaléknyi szavazó, akit most
mi ketten szerintem úgy nagyjából egyébként. És de
valami ilyesmit gondolt végig.
A buborékban beszélésnek én látom annyi értelmét, hogy egyébként a buborék alatt a brüsszeli buborékot értem, és hogy miért beszélnek technokrata nyelven, főleg a Donát és a Dobrev. Valahogy egy ilyen vitában is érzékeltetni kell, hogy te nem most akarsz oda menni, hanem te már ott voltál és dolgoztál. És ebből a szempontból én több dolgot is nem értek abból, amit ők csináltak. Dobrev Klárenál az egyik az, hogy ő a parlament egyik alelnöke, az Európai Parlament
volt.
Alelnöke volt. És ez mégse... Tehát ez nem került elő így, hogy ő egyébként, hogyha megnézed mondjuk a felszólalások számát, abban is azt hiszem elég masszívan vezetett. Donát Annánál nem került elő egy olyan dolog, ami az elején ugye volt egy ilyen olyan vita, ami csak engem érdekel, a kondicionitási mechanizmus, befogyasztott pénzek, végfelhasználók, ilyesmi. Tehát, hogy volt egy csomó olyan dolog, amit a jelöltek mondtak, és nem volt igaz. Le Marietta például azt mondta, hogy nincs benne a jogszabályban a végfelhasználók védelme, de benne van negyedik paragrafus második pont egyébként. És ez azért érdekes, mert hogy ennek a trilógusnál, tehát a tárgyalásnál, ami a szöveget letárgyalja a három nagy EU-s intézmény között, az, ha jól emlékszem, pont a Cseh Katalin volt, aki most második helyen van a Momentum listáján. És ez egy olyan üzenet, amit el kell mindenképpen mondani, hogy igen, a pénzeknél mi harcoltuk ki, hogy az Orbán kormány ne kapja meg, de a magyar emberek megkapják. És ez azért is fontos, még hogy belemehetek ennyi részletbe egy EP-vitán egyébként.
Nagyon izgalmas.
Borzasztó, engem nagyon érdekel. Hogy Magyarország most ma az egyetlen olyan tagállam, egyébként nagyon jól haladunk lehívott pénzekben ebben a 7 éves ciklusban, meglepően jól. Egy másfél heten néztem, akkor mi hívtuk le a harmadik legtöbb forrást. Annak ellenére, hogy csak pár hónapja elérhető egyáltalán bármilyen forrásunk ebből a 7 éves ciklusból. Viszont mi vagyunk az egyetlen olyan ország, amelyik kevesebbet finanszírozott elő a forrásokból a saját költségvetéséből, mint amennyit konkrétan kapott az EU-tól. Ez azt jelenti, hogy a magyar kormány nem kezdte el elkölteni ezeket a pénzeket, és emiatt komoly problémái lesznek később, amikor majd el kell költeni az összes pénzt a 7 éves uniós ciklusból, és ez pont azért van, mert hogyha elkezdeni ezeket a pályázatokat, akkor a végfelhasználók védelmének köszönhetően neki ki kéne fizetni előre az EU-s pénzt mindenkinek, aki megnyeri ezeket a pályázatokat.
Szerintem érdemes azt felvetni, egyrészt volt azért egy olyan magas labda, amit nem próbáltak Toroczkaival szemben érvényesíteni, aki emiatt egy picit meg is tudta hackelni ezt a vitát. Tehát ugye ő az, aki nem készül az Európai Parlamentbe. Elő sem került egyszer sem, hogy jó, te mondod ezt, de ti egy olyan embert akartok elküldeni Brüsszelbe, aki egyrészt nincs itt, másrészt tegnapig az Orbán kormány egyik háttérintézeténél dolgozott.
Minek indultok ezen a választáson, mennyire utáljátok az EU-t?
Igen, tehát hogy őt egy kicsit szerintem hogy hagyták kifolyni ebből a... Elmondhatta a saját maga számára fontos dolgokat. Igen, miközben előkerült az, hogy ő az egy ilyen alacsonyan termő gyümölcs, hogy azt mondani lehet, hogy lapos hívő vagy, de hát te EU ellenes vagy. Ez nem került elő, mondom, maga a valódi jelölt kiléte és személye nem került elő, tehát őt szerintem így hagyták egy kicsit kislisszolni ebből. És közben nem nyitották meg azt, tehát hogy a Donát Anna szerintem az kétszer is elmondta, hogy mi értük el, hogy föl legyenek függesztve a pénzek. Ez egy érdekes szempont, hát ezt korábban szégyelték így a magyar politikusok inkább, hogy ebbe részt vettek és letagadták. Ő most ugye beleállt ebbe, ami ugye melyik pozíció, a mi vagyunk az Orbán rendszer legkérelek. kérlelhetetlenebb ellenfele. Amit ugye a DK szeret a magáénak vindikálni, de nem, ők ezt valóban most nem nyíltan vívták meg, tehát nem volt gyurcsányozás, mondjuk, amit te hiányoltál. Hát azzal, hogy nem rontott neki most itt a DK-nak ezt.
Mi tudtuk, hogy hiányoltál.
Ez megadta egyébként ez az alaphangot szerintem dőséggel.
Igen. Tehát, hogy szerintem voltak ilyen elmaradt meccsek, vagy bífek, amik lehet, hogy érdekessé tették volna, és hogy ilyen szempontból ebbe ilyen személyes vitákban biztattad is őket, hogy vegyék el egymástól a szót, ez sem nagyon volt ilyen szempontból, meg egy elég jól nevelt vita volt.
Talán egyszer vagy kétszer.
Igen.
Di Marietta-ról akarok kérdezni titeket, hogy visszatérően igazából több helyzetben is a Robin Hood adóval érvelt, vagy Robin Hood alapbocsánat, amivel ők megpróbálnának pénzeket újraosztani majd Magyarországon. Ez lehetett a stratégia, hogy van egy egyetlen követelés, azt minél többször elmondani, és lehetőség szerint mindenre ezt ráfűzni, és ezt valamilyen módon eljutatni a szavazókhoz, vagy ez inkább csak egy helyzet szülte megoldási lehetőség volt, amikor esetlegesen azt érezhető, hogy szakpolitikai szinten nem fog tudni ennél relevánsabbat mondani.
Én nekem elég komoly aggodalmaim vannak azzal szemben, hogy az Olaf nem vizsgálna egy ilyen Robin Hood alapot. Tehát azért az EU-s források elköltésére viszonylag szigorú szabályok vonatkoznak.
Meg hát mennyi pénzről beszélünk itt?
Igen, tehát hogy mondjuk az, amit el tudnak költeni bármire, az minden képviselőnek van. Kb. Havi 3 millió forintot kapnak úgy egy ilyen kiadási keretre, amit a saját kártyájukra költhetnek el, és ilyen irodai cuccokra. Jó soktól.
Mindenki kap egy golyós tollat, igen, az jó.
Hogy kifejezetten az orosz tulajdonban lévő embargóval sújtott luxusberuházások és termékek, eszközökből beszedhető pénzek az újraelosztására gondolta ezt a Robin Hood alapot beképezni.
Igen, de itt
aztán... Erről már döntöttek egyébként, és eleve nem a befagyasztott eszközöket akarják elkölteni, mert hogy az azért a nyugati típusú liberális rendszerben elég komoly aggályokat szülne mindenkiben, hogyha magántulajdon szentségét azt ennyire semmibe vennék, hanem a kamataikat. Tehát, hogy azok, amik miközben ezek befagyasztva állnak, ezek kereső eszközök általában, mert befektetések, és a kamataikat akarják eltölteni, ezt már nagyjából azt hiszem eldöntötték, és talán az európai békekeret lesz az, amire ezt, de ennek...
Meg itt megint kimaradt szerintem az a szempont, amit föl lehetett volna vetni, tehát hogy vajon ezt el fogja érni majd a kutyapárt, akik lehet, hogy küldenek majd egy darab képviselőt, aki lehet, hogy majd beülhet a zöld frakcióba, de lehet, hogy nem. Tehát, hogy itt azért, amire a Zsolt utalt, azért a Rinyúban a Donát Annának, a Cseh Katalinnak volt valami szava, Dobrev Klára volt az EP alelnöke, tehát, hogy ezt ebben kompetenciában szerintem lehet, hogy ezt nekik akkor jobban kellett volna érvényesíteni, hogy de szerintem azért összességében nehezen komolyan vehető az, hogy itt egy magányos EP képviselő ezt majd.
Akiről azt sem
azt még hozzá akartam tenni, hogy ez tanácsi szavazat. Tehát erről Orbán Viktor dönt Magyarországról.
Jó, bocs. Volt bárki, aki meglepett be titeket? Tehát volt olyan mozzanat, amire nem számítottatok, és meglepetés számba ment a számotokra, Bálint?
Nem. de tényleg nem.
Unatkoztál, bocs?
Hát
nem beszélgettünk.
Hivatalból nem unatkozom.
Helyes, ezt vártuk.
Nagyon. Tehát, hogy nem. Tehát, hogy figyelj, van egy ilyen vita, szerintem tök jó ez a vita lett. Tök kár, hogy nem volt itt se a Dajcs Tamás, se a Magyar Péter. Maguk szempontjából mondom, mert már mondtam, mert megértem. Az egy látszik, az egésznek volt egy olyan hangulat, amit mondtam szerintem az elejétől kezdve, hogy ez egy ilyen zuhanás megállító állapot.
Várj, bocs, hogyha ez volt a célfüggvény, hogy a zuhanást meg kell állítani, akkor az elegendő kockázatot vállaltak a jelöltek?
Szerintem nem.
Hát akkor nem sikerült megállítani.
Hát én most szerintem nem. Tehát az, hogy most akkor sikerült-e vagy nem, azt én nem tudom. Mindenki, mondom, szerintem Dobrev Klára hozott egy teljesen normális, jó, szolíd vagy működés, vagy egy szereplést, hogy ez mire lesz elég, azt nem tudom. Szerintem ő pont, tehát hogy ők kikhez beszéltek, azt én nem tudtam igazából végig eldönteni. Ami szerintem meglepő volt, hogy amit mondtál, valamit ők mondott, hogy ennyire hagyták például a Torockait, hogy a saját pályáját fussa. Ez azért van, mert, hát, amit mondtam, azért is, mert a pánik miatt is, meg kettő, szerintem az, hogy nem ez a prioritás. Tehát a Torockait lényegében hagyták, hogy lényegében fussa a saját köreit, most az, hogy valaki
közben lelapod... az tök kiszámítható volt, hogy mit fog csinálni.
Ja, teljesen, amit volt, kiszámítható volt, hogy volt egy csomó labda, amit nem csaptak le nála, még egy olyan, amit mondtál, Dani, hogy hogy nem is indul, de egy csomó minden más is, hagyták, hogy ezt ő fusson. Én nekem a Mariette egy kicsit csalódás volt, hogy én egy kicsit így, nem tudom, vagányabbnak, vagy azt mondom, hogy viccesebbnek vártam, hogy hiszen nekik is szerintem kellett valamit gurítaniuk, pont az ő szavazóik, vagy az őtőlük elpártoló szavazók nézik ezt igazából, ezt a műsort a legjobban, és szerintem ott ők nem kapták meg talán amit nagyon szerettek volna, vagy amire így vágytak volna. És az nekem meglepő volt, és mondom még egyszer, de ezt egy logikus dolognak látom, hogy ennyire beállt ebbe a liberális, deklaráltan liberális gondolatban Donát Anna, és szerintem ez az hogy egyszerűen ez az út maradt most nekik, hogy valamit összehozzanak.
Dani?
Hát én egyrészt mögötted ültem, tehát ami a legjobban meglepett, ez a Komár Lászlói értelemben vett táncoló fekete lakcipő, ami rajtad van, az nagyon.
Hát az... Azért az is sokat elmond a vitáról, hogyha ezt tudta egyedül lekötni.
De az nagyon, az bármikor.
Politikai érdeklődés teljesen kiütött az
ezt. Hiányzik belőlem. Egyébként viszont, hogy akkor valami jót is mondjak, vagy ne rátok nézve.
Még tudod emelni a tét.
Ezt is dicséretnek szántam.
Az oknia.
Az nem lefett meg. A hangulat szerintem nagyon, nem tudom, te mit gondoltál, te, nem tudom, hogy te itt voltál, lehet, hogy téged néha zavart, vagy nem tudom, mert azt el tudom képzelni, hogy engem zavarna, ha itt most sokan óbégatnának. De ugye nincsenek ilyen viták Magyarországon így gyakorlatilag. Van. Tehát a 2002-es vita volt, ugye, közönség előtt a közgázon. Ott láttunk olyat, hogy beültek a Fidelitas, vagy nem tudom, akkor mi volt, meg Fibisz aktivisták, meg ilyesmi, és engem meglepett az, és ez valamiféle a pártoknak azért a professzionalizálódását jelzi. Nem tudom, ez a műsorban mennyire jött át egyébként, vagy mennyire volt hallható, vagy ilyesmi, de hogy itt azért a nézőközönségnek szerintem a fele, de lehet, hogy nem, de a harmada, vagy negyede, az pártaktivista volt, meg kurjangató sajtósok voltak, meg politikusok, és ez egy ilyen szerintem jó hangulatot adott az egésznek, és ez meglepett. Mert egyébként lehetne azt is mondani, hogy hát mennyire lesz izgalmas az a vita, ahol egyébként a harmadik várható harmadik vitázik a negyedikkel, ötödikkel, hatodikkal, miközben a várható arany meg ezüstérmes nincs itt, és emiatt szerintem volt egy ilyen pezsgő hangulata, ez tetszett nekem.
Nekem volt egy-két olyan érzésem, hogy a közönség bizonyos értelemben jobban küzdött azért, hogy hangban melyik csoport fogja ledobni jobban a másikat, sokszor, mint egyébként, hogy a színpadon ki mik fogja bevitni a legjobb retorikai húzást majd a másikat.
De az a része ennek a vitának. Igen, ettől szoktunk el, amit mondasz, hogy 2002 ugye már...
Csodás volt, szerintem is.
Nem, ez tök jó volt, és ebben látszik, hogy ebben van akarat.
Zoltán?
Ez megnyugtató, hogy vannak létező pártok, amelyeknek vannak híveik. Tehát ez
vagy alkalmazottaik.
De... Vagy van 40 emberük, de ezt csak a...
Az is valami, szerintem.
Van például amelyeknek az összes.
És Gúnyolódsz Bálint, igen. Én úgy érzem, hogy Gúnyolódsz.
Mit mondtál Zsotkinek? Valamit mondtál?
Nevet nem mondtam, csak azt mondtam, hogy van ilyen. Jaj. Direkt nem akartam kompromittálni magam.
Ami a meglepetést illeti, az nekem inkább egy hiány érzett. Most, ahogy így beszélgetünk, emlékeimbe tolultak a 2021-es előválasztási viták, amiben volt egy mozzanat, amit minthogyha akkor én úgy éreztem volna, hogy megtanultak a jelöltek, hogy nagyon sokat beszéltek arról, hogy mit tapasztaltak az országjárásuk során, hogy a pultozáskor, kitelepüléskor, ilyen készfogáskor, olyan készfogáskor, miket mondtak a választópolgárok, például Dobrev Kalára kifejezetten erős volt ezekben. Én, most javítsatok ki, ha tévedek, én...
Most is mondta, hogy volt az Alföldön, és
igen,
látta azt, hogy
igen, bocsánat,
a búza,
igen.
Micsoda iskora?
Igen, de talán ezen a, igen, bocsánat, ezen az egy mozzanaton
meg a DK-t csak
kívül, ott. Helyes, fölírjuk, ezen az egy mozzanaton kívül én nem emlékszem arra, hogy erre olyan borzasztó sokat hivatkoztak, vagy egyáltalán hivatkoztak volna a jelöltek, miközben hát tudjuk, hogy mentek az emberek közé, még járták az országot, és abból a szempontból is ugye ez a technokrata nyelv szempontjából jutott eszembe egyébként itt a mi beszélgetésünk során, hogy hát én gyakorlom, tehát nekem edzenem kell magam a populizmusra, és hogy tehát, hogy nekem...
És még nem vagy az út végén.
És még abszolút nem vagyok az út végén, és tehát, hogy oké, nekem tök érdekes a technokrata beszédmód, meg én szeretem ezeket a nüanszokat, de hogy valójában azért van ebben az országban, nem tudom, 5 millió választópolgár, aki úgy gondolkodik, hogy elmenjen szavazni, nekik lehet, hogy sokkal jobban elmagyarázhatóvá válik például a választás tétje, például az Európai Unióban való bennelevésünk fontossága, például az uniós intézmények használhatósága, hogyha ilyen hétköznapi élményekből volna ez kibontható, és hogyha a politikusok azt mutatják, hogy ők meghallják a népszavát, ez amúgy egy népszerű álláspont, szóval nem kell szerintem erre különösebben úgy hogy mondjam, meg tehát forszírozni magukat, hogy ezt meg tudják tenni. És szóval nekem ez furcsa volt, hogy ez egy, én azt gondoltam, hogy ez a politikai tanulási folyamatban, tehát ha már nekem sikerült, a politikai tanulási folyamatban ez úgy átment, és most ezt a mozzanatot így szinte teljesen elejtették. Nekem ez különös volt.
Egy olyan dolgot akarok mondani, mert akkor válik meglepővé, hogyha utólag figyelünk rá, hogy azért a Dobrev Klára említette, hogy ezt az Ever Closer Union-t valójában egyre inkább integrálódik az Európai Unió, meg az európai közösség. Korábban az olyan jelöltek, mint Torockai László, arról beszéltek, hogy akarnak kilépni az EU-ból. Mm.
Ez mondjuk igaz.
És nézzünk körbe Európában. Egyre kevesebb szélsőbaldali populista, nacionalista, radikális jelölt beszél arról, hogy akarja otthagyni az EU-t.
Sőt, ő is arról beszélt, hogy majd a németek lehet, hogy kilépnek.
Igen, az FD, de valójában meg az FD is egyre kevésbé beszél arról, hogy ott akarják hagyni. Ugye Le Pent gyakorlatilag visszafogadták a köztársaságpártiak közé Franciaországban, hiszen már nem veti meg a teljes francia államstruktúrát, és nagyjából hasonlóan van egyébként az EU-val is.
Mondjuk ez kicsit ugye összefügg ezeknek a pártok nagyon a hatalmi törekvéseivel. Tehát milyen köztársaság elnök akarsz lenni, hogyha le akarod dönteni.
Hát az
illetve hát az AfD-től a Mi Hazánkig ezek a pártok mandátumokat akarnak szerezni a választáson.
Bocsánat, és volt ide mondtad egy pillanatra, amit mondasz, szerintem az egy kulcskérdés. Tehát, hogyha valaki, amiről beszélünk, hogy hogyan készülünk egy ilyen vitára, hát nem ez az első kérdés, amit felteszel a Torockai Lászlónak? Hogy ne arra, hogy elnök úr, akkor te hogyan vagy most itt?
Most a Marcinak mondod?
Nem a Marci, de a Marci mit tesz, az ő dolga, de nem. Aki be akarja támadni őt, aki be akarja őt szorítani, hogy te most mit csinálsz, akkor most itt?
Persze.
És akkor utána menjünk tovább, hiszen volt lehetőség kérdezni, egyszavas kérdéseket is lehetett feltenni, ezt nem is értem, hogy ez nem ez a kulcs kérdés. Te ki akarnál lépni? Aztán semmi.
Én egyébként
nem te,
hanem én vágtam közben először.
Szerintem érdemes ebből a szempontból megnézni azt is, hogy ugye most kötötték meg a Hollandiában a kormánnyal a koalíciós szerződést. Azt még nem tudjuk, hogy milyen lesz a kormány, de ebben ez 24 oldalas ez a dokumentum. Ebben benne van az, hogy mit akarnak csinálni ez a négy párt, ami mostantól irányítani fogja Hollandiát. Ugye ennek a vezető ereje az a Geert Wilders-féle szabadságpárt, akik ilyen már Torgyáni szinten voltak ilyen legendái az euroszkepticizmusnak, meg a kilépésnek, és semmi nincs. Tehát egy befelé forduló program, de valójában egy olyan dolog van, hogy ők felmentést akarnak kérni az uniós migrációs program alól, de és minden másban egyébként valójában még Ukrajna megsegítésében is EU-s eszközökben gondolkodnak, hogy mekkora erőrelépéshez választásra.
Ilyen szempont az nem volt meglepő a Torockaitól, hogy én azt mondom, hogy klímatagadó, de legalábbis klímaszkeptikus álláspontot vett föl, és nem a zöld átállással kapcsolatos kritikájára gondolok, mert az nyilván azt ismertük eddig is, de azt, hogy konkrétan a klímaváltozással kapcsolatban egy ilyen szkeptikus álláspontot képvisel, szerintem ez azért újdonság volt legalábbis.
Igen.
És eszembe jutott el erről valamit, szerintem az nagyobb újdonság volt, hogy a Dobrev Klára nagyjából azt mondta nagy vonalakban, mint amit mondjuk a Wilders-ék Hollandiában. Tehát, hogy...
De az a Wilders-től újdonság inkább?
Szerintem egyébként valamennyire a baloldaltól is az, hogy szerintem most derült ki mindenki számára azt, hogy ezeket a nagyon ambiciózus vállalásokat, ezeket azért nehéz ezt megcsinálni, hogyha az emberek nem akarják, és nincs rá pénzük. Meg hát
azért a sárga jackis dolog azért az eléggé mélyre ment, azért, hogy nem menjünk messzire. Bocs, nekem meglepő volt ez a Torockainak ez a mondata. Ez nekem így kimaradt az ő életművéből egyelőre ez a klímaszkeptikus kérdés. Minden mást szerintem hallottunk tőle, és egy csomó mindenben szerintem finomodott, és amit mondasz, hogy csomó mindenben belement egy ilyen finomított gondolkodásba. Ez valóban egy újdonság. Ez olyan, mintha ez egy ilyen új programelem lenne, mert ez egy ilyen, egyébként hozzájuk, ugye, főleg mondta is, ugye, hát hiszen ugye a homokhátságról, vagy homokhátságon volt ő polgármester, annál jobban semmit nem sújt a klímaváltozás, mint azt a környéket, és nem, mit mondott, nem 980 óta, hanem itt ez egy felgyorsuló állapot a dolgoknak.
Csak azt akartam, a kedvenc bekiabálásom az volt, az biztos nem hallottam a műsorban, amikor a Pfizer szerződésről beszélt, és valaki bekiabált, hogy te is be vagy oltva.
Igen, de azt én hallottam.
Azt te voltál.
Én hallottam.
És ezzel be is lett.
Hogy beszéljünk akkor a távolmaradókról, és elsősorban is Magyar Péter, ugye mind Dobrev Klára, mind Torockai László már nyitó beszédében betámadta őt, és számon kérte azt, hogy hol van. Ehhez képest mennyire volt meglepő számotokra, hogy Donát Anna, akiről úgy tartottok, hogy igazából ott vannak most Magyar Péter környékén a szavazói, tehát valószínűleg vissza kéne valamilyen módon őket szereznie. A nyitó beszédében nem szentelt semmit igazából Magyar Péternek.
Ne nézz rám.
Hát nekem az jutott erről eszembe, hogy végül is ugye a Momentum egy frontális támadással kísérletezett a DK-val szemben, amivel nem ért el sikert, tehát lehet, hogy ez most egy másik fajta stratégia, tehát hogy onnan akarom visszaszerezni a szavazóimat, de az nem azt jelenti, hogy elkezdem pofozni azt, akinél ott vannak a szavazóim.
Sőt, lehet, hogy készülök arra, hogy majd egyszer tulajdonképpen a DK-nál jobb szövetsége sem lesz nekem.
Vagy hát legalábbis az üzeneteim.
Ahhoz persze túl kell élni, csak...
Akarom őket visszaszedni, szóval én ebben ezt én képes vagyok értelmezni. A Torockai illetően én azt gondolkodtam közben, hogy neki sokkal nehezebb dolga lett volna a Magyar Péter támadását, illetően ha Magyar Péter itt van, és nagyon jól kihasználta azt, hogy nincs itt.
Ezért mondtam.
Hogy... Ha lehet már a Magyar Péter blokkot megkezdeni, nem a Donátonását. Szerintem egyébként az egy, tehát hogy beszéltetek is, szerintem már lett itt tegnapi 3-3-ban is előkerült ez, de hogy nyilván igen, ő veszteséget nem kockáztat már ennyivel előtte, és én is azt gondolom, hogy nem lesz köztévés vita. Minden jel arra mutat szerintem. De szerintem az első olyan helyzet, amikor potenciális szavazóinak is csalódást okoz egy döntésével.
Az nem jön el.
Szerintem ezt nem nagyon lehet megmagyarázni. Nem fognak emiatt nagyon sokan elpártolni tőle, meg ilyesmi, nem, ezt nem gondolom.
Úgy szívesen látnák csatában. De hogy,
hát egyrészt szívesen látnák csatában, másrészt erre nem nagyon van jó érv. Tehát szerintem az nem egy jó érv, hogy én először a közmédiában akarok vitatkozni. Az egy ilyen jobb érv, amire utaltatok, hogy Dajcs Tamás nélkül nincs értelme vitatkozni, bár sokan ezt azért másképp gondolják az európai kultúrkörben. De én kicsit úgy gondolom, hogy itt azért ez nem lett nagyon jól elmagyarázva, és egy első olyan helyzet, lehet, hogy ők egyébként most nézték és arra gondoltak, hogy jó, hát itt nem vesztettünk semmit, hogy ebből kimaradtunk. Az könnyen lehet, de mégis szerintem van egy olyan választói réteg, amelyik, nem tudom, több százezer ember, amelyik megnézte ezt a műsort, és hiányérzete van.
Azt egyébként mondja már meg valaki, bocsánat, csak mielőtt följöttünk a színpadra, Magyar Péter még nem posztolt semmit a vitáról, hogy azóta esetleg, mert én arra számítottam, hogy reagál rá, tehát mond valamit, kommentálja, amit elhangzott, vagy nem kommentálja.
Ez lenne nagyon kínos.
Donald Trump ebben elég jó.
Én ebben vitatkoznék veletek, bocsánat, és nem vagyok mindig, én kívülök ebben az évben fogadatlan prókátor szerepben, de hogyha neki az a célja, amiről korábban beszéltünk, hogy ezeket az embereket eltakarítsa, akkor miért állni vagyok lehet vitatkozni?
Igen, de te most abból a pozícióból beszélsz, ami a szakmád.
Hát, bocsánat.
Olyan szempont is, hogy én meg választok. Én mondjuk most gondolkozom, hogy melyik pártra szavazzak, akkor engem ma Magyar Péter biztos nem győzött meg.
De ugye, amit mondtam,
hogy kezdtem. Tudom, hogy nem engem akar meggyőzni, de
nem, akár megtehetnék. Kezdtem az egészet, hogy szerintem itt vannak rövid távú érdekek, meg hogy mihoz és mi víz. És mondom még egyszer, én úgy gondolom, hogy a magyar demokrácia az sérül abban, hogy nem jönnek el vitatkozni emberek.
De ezt lehet, hogy választók is gondolják így.
De egy másodpercig se gondolják így, bocsánat. Hogy közben pedig ugye nézzük meg, hogy mi volt ez a vármegyei listás kérdéskör. Ugye volt egy nagy nekifutás, hogy akkor lesz 19 vármegyei lista, és azt mondta, hogy hát azért nem jött össze, mert hogy trójai falovak, nem tudom, jöttek be a rendszerbe, vagy valami hasonló.
Igen.
És úgy ment át a sajátjain, mintha ő tényleg a haza bölcse lenne 2.0. Ja tényleg, hát eddig nem gondoltunk el, hogy jönnek a trójai falovak, de most, hogy mondod, akkor jó, hogy nem indultál el. És ez hasonló ez a kérdés. Ez egy napos dolog, hogy ő nem vett ezen részt, de abban, hogy az ő sajátjaiban, ő mit csinál éppen, járja Pest megyét, és osztja az észt, és ő azt gondolja, és a Trump ugyanezt mondta, hogy sokkal többet ér, hogy ő egy platóról beszél, nem tudom, Péceliekhez, most nem tudom, hogy éppen merre jár itt Pest megyébe, vagy Érden, mint az, hogy itt magát kompromitálja ezek az emberek közé, és egyébként, amit nem tudom, melyiket ők mondott, és megadja azt a lehetőséget az Origónak, hogy összerakja őket egy csoportba, hogy itt van, tessék, a bohóc autóban minden szereplő már részt vesz, akkor indulás, tütűt, menjen el, és hogyha ezt, ha ezt, hát ez lett volna, bocsánat, hát most akkor, szóval, hogy, és ebből a szempontból az ő stratégiájuk, mondom, nem az én értékrendemnek megfelelő, de hogy célszentesíti az eszközt az ő szempontjukból, szerintem szentesíti. És ha nincsen vita, akkor meg mi van? Mert a végén, tehát ugye Orbán Viktor négyszer.
Bocsánat. Belinte, köszönöm.
Nem, már visszafogom magamat.
Nem akartak leállítani, ne arra.
Dehogyis, nyugodtan.
Ugye azt a kérdésezett fel, hogy miért nem támadta annyit a Donát Anna Magyar Pétert. Ugye az eredeti kérdés ez.
Eredeti kérdés ez volt, de igazából.
Ki emlékszik már?
Igen, nem emlékszik már Donát.
Ez a Magyar Péter kérdés hiányát próbáljuk értelmezni.
Olyan jó kérdés volt, hogy én erre megpróbálok válaszolni most.
Na.
Ugye egyrészt beleillene a hagyományos momentumos furcsa logikába, amelyben azt támadjuk, akivel közös listán indulunk. Tehát a lista nem, de hogy majdnem minden jelöltünk közös, és azt nem támadjuk, akinél a szavazóink most vannak. De valójában, hogyha abból a szempontból nézzük, hogy a DK támadja Magyar Pétert, látunk olyat, hogy visszamennek a DK-hoz a Magyar Péterhez átpártolt szavazók? Tehát, hogy jobban működik-e ezeknek a szavazóknak a visszaszerzésére az, ha frontálisan belállunk Magyar Péterbe, mint hogyha azt az identitást próbáljuk meg hatékonyan. És most azt hiszem, talán cáfolom azt, amit egy ilyen 25 perccel ezelőtt mondtam, de nem baj, fejlődik az ember.
Vannak ilyen politikusok is.
Így van.
Igen, de hát nekem nem kell szimpatikusnak lenni ezért, és ezt nem is fogom megtenni. Szóval jobban működik az, hogy a frontálisan beleállsz Magyar Péterbe, mint hogyha azt mondod, hogy te vagy a liberális, és neked ezek az értékeid, és hogyha te egy liberális szavazó vagy, akkor ne ehhez a jobboldali emberhez,
mert nem hozzá. Így van.
Amúgy bocs, mert egyszer a Bálinttal pont ezt beszéltük valamelyik vétó hatásban, hogy igazából a halálos ölés taktikájával egyetlen jelölt sem ért Magyar Péter irányába, miközben ez akár a Lee Mariettának, akár a Donátának, akár a Dobrev Klának is adható stratégiai alapállás lehetett volna, hogy hát retteltesen sajnak, hogy nincs itt Magyar Péter, és milyen csodálatos lenne, hogyha ez a fiatalember, aki most megtagadta a Fideszt, igent mondana a mi értékeinkre.
Szerintem az állami tévés vitával kapcsolatban feltettétek ki, hogy mi lett volna, hogyha mindenki odáll.
Igen, igen. És akkor beszéltünk erről.
És milyen érdekes.
Lenne kézenfekvő legalább valamelyikük számára?
Hát dehogy nem. És tök érdekes, hogy az a műsor is szerintem a szempontból tök érdekes volt, és egy valaki tette meg ezt, egyébként szerintem az az ember, akinek a politikai képességei sokszor lebecsülik, pedig és ő is politológus, Karácsony Gergely mondta azt, ugye egyedül ő tette meg ezt a halálos ölelést, aki azt mondta, hogy bizony majd egyszer el kell oda jutni, hogy közösen fogunk indulni is, vagy kormányozni is, tehát hogy ez egy
hónap múlva, lenne, tehát ilyen szempontból pont... neki ez közel fog eljönni. Ez,
hogy... Igen, persze, ez nyilván össze, csak hát pont ezt hiányoljuk, ugye, ezt a halálos ölelést, hát ott ez megvolt, ott össze is fog jönni, és egyébként ez nyilván majd a következő vitatárgya lesz, de a Tisza párt szempontjából is érdekes lesz, hogy együttműködik a DK-s karácsonyféle frakcióval, vagy a Fidesz-szel közösen akadályozza meg Budapest működését. Tehát amikor majd politizálni kell, akkor nekik is lesznek olyan helyzeteik, és nem lehet majd azt mondani, hogy majd a fővárosi közgyűlés üléseire sem megyünk el, mert rövid távon nekünk az a hasznos. Tehát hogy nem lehet mindig, és elő fognak állni ilyen helyzetek.
Bocs, szerintem az azért van egyébként, mert van egy nagyon durva indulat mindenkibe, ami egy teljesen jogos emberi érzelem. Tehát, hogy mondtam, hogy januárban szerintem mindenki másképp tervezte, a Fidesz is másképp tervezte ezt a kampányt, és akik itt voltak, teljesen másik székbe érezték magukat, hogy fél évvel később, vagy képzelték magukat el, és van még szerintem egy ilyen nagyon durva, nem is gyászmunka, hanem még egy ilyen gyűlöletmunka, ami szerintem a legjobban a DK-n látszik egyébként, tehát az ő támadásuk szerintem annyira kontraproduktív a saját maguk szavazói szempontjából is, hogy meredjük mennyire, de hogy szerintem nagyon kontraproduktív, főleg azért, mert nagyon-nagyon megmutatja, hogy nagyon hasonlók az eszközök, amiket használnak, mint amit a Fidesz használ. Bezárva, és szerintem a Donátánra válaszolva én inkább, én most hagyd dicsérjem inkább ezt meg, hogy szerintem ez nem biztos, hogyha ők tudnak élni valamilyen módon, ami szerintem most nem lesz annyira egyszerű, de valamilyen csoda folytán elérik az 5%-ot, és lesz egy parlamenti képviselőjük, EP képviselőjük, akkor utána milyen dílek fognak megnyílni, vagy koalíciók lehetnek, a valóban közelebb lesz a Momentum a Tiszához, mint a DK-hoz. Tehát ez egy logikus dolog. Rizikós, és hát nem biztos, hogy annyira sikeres lesz, de minden esetre még átgondolta valami, és nem ez a férfiasságába támadás a saját szavazóinknál, mert a Toroszkánál ez működik, hogy a Dobrev Klánál működik, azt szerintem az kétségesebb.
Urak, maradt-e még bennetek valami gondolat, hogy megosztanátok a nézőinkkel?
A szubszidiaritásról beszélnék.
Mindenképpen fogunk, hiszen lesznek még elemzőadásaink is, hiszen a 24-jel végig együttműködünk a választási időszak alatt. Azon kívül esetleg bármi más. Akkor nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen Vita Dániának, Rakner Zoltánnak, Erner Zsoltnak és Ruf Bálintnak a részvételt. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, úgy itt a közönségnek, aki kitartott végig, illetve nektek a képernyők előtt, hogy velünk voltatok a ma este folyamán. Van néhány szolgálati jellegű közleményem még. Egyrészt a viták nem értek véget a Partizán, a május 30-én érkezik a főpolgármester jelölteknek a vitája, amelyre a részvételt eddig Vitézi Dávid, ezzel Karácsony Gergely fogadta el. Szentkirály Alexandrátnak is természetesen fönntartjuk a helyét, amelyben úgy dönt, hogy megtisztel minket, illetve a nézőinket azzal, hogy eljön és ismerteti politikai ajánlatát a nézőközönség számára. Úgyhogy május 30-én, ha szeretnél ott lenni, akkor holnap, vagyis szombaton délelőtt 11 órától nyílik majd meg a jegyvásárlás lehetősége, onnantól kezdve van lehetőséged bebiztosítani, hogy személyesen is ott lehessél majd a Vasas székházban, ahol a vitát megrendezzük, de természetesen azt is majd online fogjuk közvetíteni, tehát nem maradsz le semmiről. Nagyon fontos, hogy iratkozz fel a péntekreggel.hu-ra, ez a Partizán hírháttér szolgáltatása, aminek keretében minden héten, péntek reggel egy videót, egy podcast beszélgetést, illetve egy hírlevelet küldünk el neked, amiben egy témát járunk körbe három különböző formában, és te döntöd el, hogy mennyire akarsz elmélyedni az adott témában. Péntekreggel.hu, itt tudsz feliratkozni a hírlevélre. Nagyon fontos, hogy továbbra is tart még az 1%-os adománygyűjtő kampányunk egészen május 21-ig. Ha még nem rendelkeztél róla, vagy ha tudod jól, hogy a környezetedben, a családi körödben, munkatársaid körében, baráti körödben vannak emberek, akik még nem rendelkeztek róla, akkor a most hétvége kiváló alkalom arra, hogy esetlegesen beszélgess velük, és buzdítsd őket is arra, hogy támogassák ebben a formában a Partizán további működését. Fontos, hogy május 27-től esténként átfogó nagy élőadásokat fogunk majd szervezni, ezzel is ráfordulva már a kampány hajrára, amiben vezető politikusokkal és szakértőkkel fogunk majd átbeszélni különböző témákat. Az itt felsorolkozott úriemberek is velünk tartanak majd egy-egy estén, de természetesen további újságírókat is, illetve szakértőket vendégül fogunk látni. Nagyon fontos, hogy úgy a 24 pontú politikai újságírói, mint a Válaszolnál újságírói meg fognak fordulni a Partizán képernyőjén ebben az időszakban, és kizárólag a Partizán képernyőjén a stratégiai együttműködésünk keretében. Ugyanígy fontos, hogy nem csak a önkormányzati, hanem az EP választásoknak nem csak a magyarországi, hanem az európai szintéren betöltött szerepéről is bőséggel lesz szó a következő hetekben. Igyekszünk minden európai országgal valamilyen formában foglalkozni, hogy mégiscsak egy kicsit tágítsuk azt, hogy miről is szól az európai parlamenti választás, mert annak nyilvánvalóan nem csak Magyarországon van jelentősége. Június 1-én érkezünk a békemenetre, élőben fogunk tudósítani a teljes menetről, és elemezzük majd az ott elhangzottakat. Június 8-án pedig Magyar Péter Hősök terére bejelentett tüntetését fogjuk majd közvetíteni, és szintén elemezni az ott elhangzottakat. Június 9-én pedig a választás napján, már délutántól kezdődően maratoni élő adást közvetítünk majd a számotokra, és természetesen a választás másnapjától kezdődően is, már június 10-én reggel is érkezünk egy adással, és onnantól kezdve pedig minden este az eredményeket és az abból levonható következtetéseket fogjuk majd elemezni. Munkatársaim nevében nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Ez volt igazából a Partizán életének eddigi legnagyobb élő eseménye, úgyhogy azoknak, akik most itt maradtak, még zárásként szeretnék egy hatalmas tapsot kérni a Partizán stáb részére, ami a munkájával lehetővé tette, hogy ez ma este itt megvalósuljon. Rengeteg munkatársunk, rengeteg önkéntesünk munkaóráinak a százai vannak abban, hogy ma este itt lehettünk, úgyhogy innen is köszönöm nekik az áldozatos munkájukat. Nektek pedig köszönöm szépen még egyszer a figyelmeteket. Én Gulyás Márton voltam Budapestről. Jó éjszakát kívánok. Ciao.